Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a Barna énekes könyvünkből fogjuk az első énekünket énekelni, majd a másodikat is, Isten tiszteletünk kezdetén. Két héttel ezelőtt tanultuk, húsvétra készülve, és most egy kicsit fölfrissítjük. A 727. számú énekünket énekeljük, mind a három versével Isten tiszteletünk kezdetén. A 727. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Szálljon a jó hír! A 713. dicséretet keressük ki, szintén ebből a barna színű énekeskönyvből, 713. dicséretet, és ezt az éneket fogjuk most tanulni. Azt gondolom, hogy talán lesznek, akiknek ez ismerős.
Yeah.
Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, és azon belül a Fiú Istenről, a Jézus Krisztusról vallott tételekhez kapcsolódnak.
Miért nevezzük őt Krisztusnak, hadasz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélek felkente, ami legfő prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami válságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelünk közben jár életünk, és örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert a hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkentésének részese vagyok, avégre, hogy a nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként nekiadjam, s a bűn és az ördög ellen az életemben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Kedves testvérek, Isten igéjére figyelünk. Isten igéje Mózes 5. könyvének 5. fejezetéből szól hozzánk, az 5. fejezet 12. verséből, ahol ezeket jelenti ki Isten. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad, se semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád hasonlóan. Emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét ezen a mai délelőttön is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert csodálatos módon őrzöd és vezeted az Isten félők életét, s hordozol bennünket, ami mennyei atyánk színe előtt. Dicsőítünk téged tökéletes áldozatodért, amelyel megáldoztad önmagadat érettünk bűnös emberekért, hordozva a mi bűneink büntetését, hogy bennünket szabaddá tegyél annak a büntetésnek súlya és következménye alól. Dicsőítünk téged azért a vezetésért, amellyel igazgatod a téged keresőknek életét. Köszönjük neked azt a vonzást, amellyel, mint felemeltetett közben járunk, magadhoz vonzol mindeneket, és köszönjük, hogy így vonzottál ma is ide bennünket, sokféle elfoglaltságunkból, sokféle utunkról, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk, és előtted állhatunk, kérve a te szavadat, a te igédet, amely az örök élet beszéde, amelyre szükségünk van életünkre és halálunkra nézve. Kérünk, hordozzál bennünket, és emlékezzél meg mi rólunk, és adjad, hogy szent lelked által igédnek hirdetői, hallgatói, megértői, befogadói és megcselekvői lehessünk mindnyájan, akik itt vagyunk. Így kérjük a te szavadat, amely élő és ható, amely a szívekig hat, kérünk cselekedjél velünk irgalmasan, beszélj hozzánk szeretettel és kegyelmesen. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat az ige hirdetés hallgatására, a 238. dicséretünk első három versét énekelve készüljünk. A 238. dicséretünk három versét énekeljük tehát, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk. Isten igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből olvasom. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 8. verstől a 11. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Valamint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetéből a 29. verset olvasom. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Kedves testvérek, ez az első olyan vasárnap, igazából a második, de mégis valójában az első, amikor parlamentünk döntése alapján zárva tartanak a boltok és a nagyobb üzletek. Ma egészen biztosan, hogy voltak, és lesznek még sokan, akik rutinból elindulnak, és aztán nagyon idegesek lesznek, és ahogy ezt Magyarországon megszokhattuk már az utóbbi időben, természetesen a miniszterelnök lesz az oka a felesleges útjuknak, nem a feledékenységük, vagy éppen a tájékozatlanságuk. Ennél azonban sokkal érdekesebb dolog az, hogy amikor a parlamentben előkészítették ezt a törvényt, és aztán megszavazták, akkor sok hívő emberrel beszélgetve hallottam aggodalmaskodó mondatokat. És ezek az aggodalmak arról szóltak, hogy a kormánypártok nem jól tették, hogy ezt a dolgot forszírozták, előterjesztették, eshet a népszerűségük, lehet, hogy majd nem választják őket újra, hiszen az emberek vasárnap boltba akarnak menni. Vásárolni akarnak, ott akarják eltölteni az idejüket, és ha ebben egy adott kormány vagy egy csoport akadályozza őket, akkor majd nyilván el kell viselni az ő haragjukat is. Mondom, keresztény emberektől, templomos emberektől hallottam ezeket az aggodalmakat. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy beszélnünk kell erről a témáról, hogy mit is gondoljunk mi valójában akkor, amikor a társadalomban ilyen változások történnek. És hogyan is kell nekünk erről vélekednünk? Örüljünk? Vagy adjuk át magunkat az aggodalomnak, és gondoljunk arra, vége mindennek, csökken a népszerűség, le lehet húzni a rolót, új kormányok, új korszakok, új történelmi helyzetek következnek majd ránk. Azt gondolom, hogy a leginkább Isten igéje az, ami egy keresztény embert el kell, hogy igazítson. A keresztény ember életének a fundamentuma, az alapja, ugyanis Isten kijelentése, Isten igéje. Hitünk szerint, életünkre és halálunkra nézve ez az egyetlen egy biztos alap, amely megtart bennünket. Úgy is mondja Jézus Krisztus, hogy ez az a kőszikla, amelyre az ember nyugodtan építkezhet, mert élete minden körülmények között, viharokban, árvizekben, szélvészekben is megmarad, mert a jó alap rendíthetetlenül áll. Addig vagyunk keresztyének ebben a világban, amíg ezen az alapon állunk, Isten igéjének az alapján, amíg ezen mérlegeljük és mérjük a dolgokat, és amíg ehhez az igéhez és kijelentéshez igazítjuk életünknek minden dolgát. És az sem titok előttünk, mert mindig is így volt ez, hogy akik erre az alapra építkeznek, ehhez igazodnak, és ennek mérlegén mérik a dolgokat, előbb-utóbb bizony összeütközésbe kerülnek olyanokkal, akik Istennel nem számolnak. Akiknek Isten igéje egy régi könyv csupán, valami történelmi hagyaték, ami ráadásul a zsidósághoz köthető, tehát nem is kellene vele igazából foglalkoznunk. Isten igéje az tehát, amelyben keressük az útmutatást, az eligazítást, és ez az ige kifejezetten tanít bennünket arról, hogy hogyan kell életidőnket Isten szerint fölhasználni. Az Ószövetségben két helyen is, Mózes második könyvének 20. fejezetében, majd pedig Mózes 5. könyvének 5. fejezetében is olvasunk az úgynevezett 10 parancsolatról. Isten kijelentése a 10 parancsolat, és jó is, ha ezt a szót, hogy parancsolat, a szívünkbe véssük, mert a modern ember úgy gondolkozik a 10 parancsolatról, hogy az pusztán 10 ötlete Istennek. És egészen más a parancsolat, és egészen más az ötlet. Isten itt parancsot ad az embernek. Nem ötletelget, arra nézve, hogy az ember hogyan éldegéljen itt a földön, és milyen igazodási pontokat alakítson ki az életében, hanem Isten parancsol. Azonban akik figyelemmel hallgatták a fölolvasott szakaszokat, bizonyára észrevették, hogy a két említett helyen kétféle formában olvassuk a 10 parancsolatot. Az egyik helyen az oka, amelyben Isten a nyugalom napjának nevezi a szabbatot, ami nyugalmat jelent, majd erre kitérünk, az Isten teremtése, a másik helyen az indok, amiért Isten rendelkezik erről a napról, az Egyiptomból való szabadítás. Az ember, aki kritikus, azt mondhatná, hogy hát az Isten nem tudja, hogy mit akar, mert az egyik helyen így beszél, a másik helyen meg úgy beszél. De a keresztény ember tudja, hogy amikor Isten ugyanarról a dologról több mindent tár elénk, akkor azt nekünk nem ütköztetnünk kell, hanem együtt kell látnunk. Így a 10 parancsolatnak is a kétféle indoklását együtt látjuk a Bibliában. Nem mondjuk azt, hogy egyik üti a másikat, nem mondjuk azt, hogy az egyik erősebb, mint a másik, hanem úgy gondolkozunk róla, hogy mind a kettő egyformán fontos a mi javunkra. Legelőször is azt mondja az ige, hogy van nyugalom napja. És ez a zsidó nyelven úgy hangzik, hogy szabbat. Szabbat. Azt jelenti nyugalom. Amikor a teremtésre hivatkozik Isten igéje, akkor azt mondja, Isten 6 napon keresztül kézzel fogható dolgokat teremtett meg a teremtésben, és utána Isten megnyugodott a 7. napon. Nem úgy beszél a Szentírás, hogy Isten kieresztett, hogy Isten fújt egy nagyot, hogy végre minden áll, mozog, mint ahogy mi szoktunk, hanem a teremtés történet világosan a 6 naphoz hozzárendeli a 7. napot, mert így is nevezi ezt, és azt mondja, ezen a napon Isten megnyugovék. És amikor a teremtésről beszélünk a Biblia alapján, akkor azt kell lássuk, hogy ez a 7. nap, Istennek ez a nyugalma, szerves része a teremtésnek, attól elválaszthatatlan. Nem azért nyugodott meg Isten, mert szombat lett. Mint ahogy a gyerekeim számolgatják, hogy hát kedd van, még el kell menni 3-szor iskolába, föl kell kelni, de aztán jön a szombat, és alhatunk egy nagyot. Istené nem így volt, hogy alig várta már pénteken, hogy hónap szombat lesz, abba maradhat minden, hanem azt olvassuk, hogy Isten véghez vitte a teremtést, és a teremtés kézzel foghatósága mögé oda került még egy nap, amikor az Isten megnyugodott. És ez lett az Isten nyugalmának a napja. Tehát Isten nyugalma szülte ezt a napot, amit szabbatnak, azaz nyugalom napjának nevezünk. Azt mondja a 10 parancsolat, emlékezzél meg erről, amit az Isten tett, és azt mondja, tartsd meg azt. Amikor arra szólít bennünket a Biblia, hogy 6 nap után a 7. álljunk meg, akkor azt mondja, emlékezzél meg arról, amit az Isten tett. Azaz arról, hogy te teremtmény vagy. A nyugalom napján emlékezzél meg arról, hogy te teremtmény vagy. És emlékezzél meg arról, hogy a világ, amiben élsz, ahol a házad van, ahol a barátaid vannak, ahol a testvéreid, gyermekeid, unokáid vagy szüleid élnek, az a világ nem a tied, hanem ez a világ az Isten világa, az ő teremtett világa. Az Isten azt akarja, hogy erről ne feledkezzünk meg. Ezért mondja ebben a parancsolatban, hogy azon a hetedik napon emlékezzél meg, tartsd meg. Tartsd meg azt, és hozzá rendeli, hogy mindazon túl, hogy megemlékezel a te mulandóságodról, a te teremtmény voltodról, hogy emlékezteted magadat arra, hogy a világ nem a tied, hogy a világ több annál, amit a szemed hat napon át látott ebből a világból, azt mondja a parancsolat, szenteld meg azt a napot. A modern embernek mindenféle hamis elképzelései vannak a szentségről és a megszentelésről, és ezért valljuk meg őszintén, leginkább az egyház a felelős. A modern embernek a szentségről mindjárt valami rossz dolog jut az eszébe, ájtatos emberek, akik kezüket összetezve jobbra-balra gyalogolnak, állandóan imádkoznak, a tökéletesebbeknek valamiféle glória lebeg a feje fölött, valami fénykarika, vagy éppen angyalok száldosnak fölöttük. A modern ember nem érti, mi az, hogy szentség. A Biblia eredetileg azt nevezi szentnek, amire Isten azt mondja, hogy ez csak az enyém. És valamit megszentelni azt jelenti, hogy az ember az Isten számára elkülöníti az életében. Voltak szent tárgyak, és voltak a Biblia szerint is szent emberek. Szent tárgyak azok voltak, amelyeket odaszántak Isten szolgálatára, például az Ószövetségben az Isten tiszteletre. Attól lettek szentek, hogy azt más dolgokra, profán dolgokra nem használták. Azt arra készítették és oda szentelték. Voltak szent emberek, akiket Isten kiválasztott magának. Elhívta őket, és azt mondta, hogy ti az enyémeim vagytok, és azt kell csinálnotok, amit én parancsolok nektek. Ilyenek voltak a legismertebb ószövetségi proféták. Isten választotta és különítette el őket magának. Amikor Isten azt mondja egy napra, hogy szenteld meg azt, akkor azt akarja ezzel nekünk üzenni, és azt tanítja nekünk, hogy legyen egy nap a mi életünk rendjébe, a nyugalom napja, amikor egy napot megszentelünk, Istennek elkülönítünk az életünkben, különösképpen is. És ezzel azt is mondja Isten, amikor arra szólít bennünket, hogy szenteljünk meg egy napot, hogy ez az idő aktív idő az ember életében. Aktív idő. Az istenfélők életében a nyugalom napja nem valami olyan nap, amikor nem csinálunk semmit. Nem a semmit tevésnek a napja ez az életünkben, hanem egy aktív idő ez. Valami olyannak a művelése, amit a többi napokon nem tudunk megtenni. Nem tudunk megtenni. Van olyan dolog, amit nem tudunk úgy megtenni hat napon keresztül, hogy majd a hetediken kell arra oda szánnunk magunkat? Igen, van. És erre maga a parancsolat tanít meg bennünket. Mert azt mondja a 10 parancsolat, hogy hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat. El szoktunk siklani a 10 parancsolatban, e parancsolat ezen tétele fölött, és agyalunk arról, hogy mit lehet csinálni vasárnap, meg mit nem lehet csinálni vasárnap, agyalunk arról, hogy szombat vagy vasárnap, de a modern ember elfelejtkezik arról, hogy ebben a parancsolatban Isten azt mondja, hogy hat napon át dolgozz, végezd el mindenféle munkádat. Erre adok neked 6 napot. A hívő ember a munkáról másként gondolkozik, mint mások. Mert úgy látjuk, hogy Isten, amikor teremtett, akkor a Biblia szerint mindent a maga dicsőségére teremtett. És amikor azt mondja, hogy 6 napon keresztül munkálkodjunk, akkor arra tanít bennünket, hogy a munkáinkkal 6 napon keresztül dicsőítsük őt. Dicsőítsük őt azzal, hogy munkálkodunk. Akik régen iskolába jártak, a materialista, evolúcionista tan szerint nőttek, azok velem együtt valami olyasmit tanultak, hogy a munka tette az embert emberré. A munka volt az, ami bennünket az állatoktól végül is elszakított. Igaz, hogy ma hozzáfűzhetnénk, hogy a szemlélet arról megfeledkezett, hogy a munka az, ami majd ugyanúgy elállatiasítja az embert sokszor, de Isten igéjére figyelve azt kell, hogy kimondjuk, hogy Isten munkaképessé teremtette az embert, a maga képére és hasonlatosságára teremtette Isten az embert, és Istenről azt mondja a Szentírás, hogy ő szüntelen munkálkodik, azaz munkaképességre vagyunk teremtve, és adta számunkra Isten a munkát, hogy abban foglalatoskodva dicsőítsük őt, a mi teremtőnket. Testvérek, a munka nem a szükséges rossz ebben a világban, hanem a mi keresztény életszemléletünk szerint a munka egy olyan dolog, amelyben Isten dicsőségét jeleníthetjük meg ebben a világban. A bűn büntetése volt az, hogy a munkához hozzá kapcsolódott a fáradtság. De soha nem mondta a Biblia azt, hogy a munka az rossz. Csak fáradtságos lett. Mit mond a 10 parancsolat? 6 napon át végezd mindenféle munkádat, dolgozzál. Tarts fönn a földet, a családodat, fáradozzál az Isten dicsőségére. De a 7. napon mégis állj meg. Mert ott az Isten mást vár, és te, aki az ő képére teremtettél, éld meg az Isten dicsőségét úgy, ahogyan ő is megélte. A 7. napon nem munkálkodunk, és nézzétek, milyen körültekintő az Isten, nem is munkáltatunk. Nem csak azt parancsolja meg egykori népének, s vele minden embernek, hogy te ne dolgozzál, hanem azt mondja, hogy az állatot se, a szolgát se, de még a jövevény se dolgozzon, aki a te kapuidon belül van. Ne munkál. Ne munkálkodj és ne munkáltass. Ezt is tartalmazza ez a parancsolat. Se ne legyél munkaadó, se másoktól munkát igénylő. Ne legyél munkaadó és ne legyél munkát igénylő. Akkor mit tehetünk ezen a napon? Amit máskor nem tehetünk. Ezen a napon, testvérek, Istent másként állítjuk életünk fókuszába. Míg 6 napon keresztül dicsőítjük őt a munkánkkal, addig ezen a napon másként dicsőítjük őt. És itt nagyon fontos együtt látni a parancsolatnak a 2 formáját, ahol egyfelől a teremtésre hivatkozik, másfelől pedig a szabadításra hivatkozik Isten. Mi keresztjének megemlékezünk a Jézusban nyert szabadulásunkról, testvérek. A zsidóság megemlékezett arról, hogy rabszolgák voltak Egyiptomban, menthetetlen súlyos helyzetben, de az Isten megmentette őket. Mi újszövetségi emberek ennél egy sokkal nagyobb szabadulásról emlékezhetünk már meg, amelyet látunk Jézus Krisztusban. Arról, hogy ő kimentett bennünket a bűn rabszolgaságából. A bűnnek a rabszolgaságából, amelynek áldozatai voltunk, és amelynek elkerülhetetlen végéről a Szentírás világosan beszél nekünk, hiszen azt mondja, a bűnnek zsoldja a halál. Azt mondja Isten az ő népének, és azt mondja neked, 6 napon át dicsőítsél engem a munkáddal, de a 7. nap álljál meg, emlékezzél meg Isten dolgáról, az ő Krisztusban adott szabadításáról. Mi az, amit ilyenkor tehet az ember? Keressük azokat, akik Istent szeretik, és akik Istent ugyanúgy keresik, ahogyan mi is keressük. Keressük a gyülekezetet. Hiszen Isten népe ezen a világon a keresztjén gyülekezet, ahol azok vannak együtt, akik az Istent szeretik. A vasárnapban a templomba való elmenetel megint csak nem az a szükséges rossz, ami megakadályoz bennünket abban, hogy hosszan aludjunk, hanem a keresztény ember életében az a boldog felszabadulás, hogy ezen a mai napon együtt lehetek olyan emberekkel, olyan embertársaimmal, akik az Istent hozzám hasonlóan szeretik. Amikor reggel hétfőtől péntekig vagy szombatig felszállok a metróra, sok olyan ember van ott, akik az Isten nem szeretik. A lábamra lépnek, káromkodnak, lögdösnek, a lépcsőházat teleszemetelik. De vasárnap a keresztény ember örül, mert azt mondja, hogy elmehetek egy olyan közösségbe, ahol Isten szerető emberek vagyunk együtt. És ezért az Isten tisztelet a mi életünkben, testvérek, öröm. Mit teszünk ezen a napon? A gyülekezet az ige hirdetést hallgatja. Isten beszédére figyelünk. Hiszen azt mondjuk, ezen a napon ő másként kerül az életünk fókuszába. Most figyelünk az ő igéjére. Épülünk. Olyasmit tanít nekünk, amit nem ismerünk, vagy olyasmiban erősít meg bennünket, amiben elbizonytalanodtunk. Vagy olyasmitől tart vissza az ige, ami rossz döntés lenne az életünkben. Aztán ezen a napon élünk a szentségekkel, a sákramentumokkal, mert azok erősítik a mi hitünket. Ezen a napon, amikor Istent szerető emberek együtt vagyunk, erősítjük magunkat a hitben. Élünk az úrvacsorával, a keresztséggel. Ezen a napon imádkozunk, mert máskor olyan zaklatottak vagyunk, este meg olyan fáradtak. Reggel meg 3 kávé is kevés ahhoz, hogy a nevünket meg tudjuk mondani. De ezen a napon imádkozhatunk. Beszélhetünk Istennel, feltárhatjuk előtte a mi szívünket, mert ez kedves ő előtte. Ezen a napon adakozunk. Hála áldozatot hozunk abból, amit Isten nekünk ajándékozott. A keresztjén Isten tiszteletnek az adakozás szerves része, ahol megmutatjuk azt, hogy Istennek hálásak vagyunk. Én magam is csúszok bele abba, hogy elfelejtkezem erről. Aztán mondom a persejes embereknek odakint, hogy majd az irodába írjatok hozzá ennyit, mert beteszem. De testvérek, az adakozás, az Istennek való hálaáldozat, az több annál, hogy éppen maradt-e valami apró pénz a zsebembe. Az azt jelenti, hogy az ember Istennek hálás. Azért, ami mögöttem van. És ebből én az Istennek áldozok. Az Isten ügyére áldozok. Hozzá tartozik ehhez a naphoz az is, testvérek, hogy Isten szerető emberek egymásra figyelünk. Mert ez kedves az Istennek, hogy a gyülekezetében egymást számon tartsuk. Csak a modern ember életében jelenti azt a gyülekezet, hogy idejövök, végighallgatok valamit, aztán gyorsan hazamegyek, talán csak egy-két embert ismerek, és velük köszönő viszonyban vagyok, de a többiek nem érdekelnek. Az Isten nagy családjában egymásra is figyelünk. És erre időt kell szánni, erre magunkat kell elsősorban rászánni, hogy ismerjük egymást. Hogy ismerjük egymást. Temettünk olyan testvért az elmúlt héten, aki hosszú évek óta mindig itt ül közöttünk, ott a hátsó padban, ahol most az egyik hozzátartozója ül. De nagy kétségeim vannak afelől, hogy ismertük-e őt igazán. Ismerjük-e egymást? Egy másik testvért is eltemettünk a múlt héten, aki ide szokott jönni közénk. Igaz, hogy a csillaghegyi gyülekezethez tartozott, s ők temették, de a név alapján néhány embernek leesett, hogy hát igen, mintha két hete még itt lett volna közöttünk. Nem ő az véletlenül? Testvérek, Isten nagy családja az Úr napján egymásra is kell, hogy figyeljen. Megvan a magunk családja, akikért felelősek vagyunk. 6 napon át dolgozunk, fáradozunk azért a családért, de van egy lelki családunk is, amelyet nem szabad elhanyagolnunk, amelyre ugyanúgy időt kell szánnunk, és amelyet ugyanolyan fontosnak kell, hogy tartsunk. Azért, mert jöhetnek rosszabb idők, amikor erre a családra talán sokkal nagyobb szükséged lesz, mint ahogy most azt érzed. Isten dicsőségére különböztetjük meg a nyugalom napját a többi naptól. Amikor tehát országunkban hivatalosan is támogatást nyer az, hogy ez a nap elkülönüljön a többitől, hogy mássá legyen ez a nap, akkor testvérek, nem kell nekünk aggodalmaskodnunk. Nincs oka annak aggodalomra, aki Istennek akar engedni. Ezért olvastuk egy nagyot ugorva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetéből a 29. verset, ahol Péter azt mondja az őt vallató és neki parancsot adó nagy tanács tagjainak, hogy nekünk az Istennek kell inkább engednünk, mintsem emberek elvárásainak megfelelnünk. És nézzétek, ha akkor ott Péter azt mondja, jó, legyen úgy, ahogy ti akarjátok, mi befogjuk a szánkat, mi többet Jézusról nem emlékezünk, mi a hét első napján össze nem jövünk, mert ti ezt várjátok, mert ez a kényelmes, mert ez használ a zsidóságnak, ez használ a jövőnknek, akkor azt gondolom bizton állíthatjuk, ma nem ülnénk itt. Nem lenne kereszténység. Nem volna Jézus Krisztusról szóló evangélium. Boldog emberek azok, akik vállalják a hitnek merészségét, és mernek inkább Istennek engedni, mintsem embereknek tetszését keresni. Lássuk meg, testvérek, hogy milyen nagy lehetőséget nyertünk, és nyertek a körülöttünk lévő emberek is, és ha mindenki búslakodik is, hogy nem verheti a pénzét és az idejét a plázákban, vagy itt-ottam-ott, mi azért mégiscsak örüljünk ennek a törvénynek és ennek a lehetőségnek. A modern ember úgy gondolja, hogy az életnek minden egyes pillanatát ki kell élvezni, élvezetek nélkül nem lehet élni. De mi keresztjének tudjuk, hogy valójában úgy van ez, hogy Isten nélkül minden egyes perc halálos veszedelem. És az Istennek való engedetlenség, az Istennek való hátfordítás, az ember legnagyobb merészsége ebben az életben, amely azonban olyasmit jelent, mintha valaki védőháló és védőkötél nélkül a mélybe vetné magát. Örülünk annak, hogy Isten arra indított embereket, hogy erre vezessék a mi társadalmunkat, és ne búslakodjunk és ne aggodalmaskodjunk, mert még ha új idők jönnek majd egyszer, és ezt a törvényt vissza is vonják, elmondhatjuk, hogy volt olyan idő, amikor Isten ezt a népet még a polgári törvényeken keresztül is emlékeztette arra, hogy van egy nap, amelyet ő magának szerzett, és amelyben azt várja tőlünk, hogy az ő dicsőségére éljünk, az ő vele való szent és igaz közösségben, a lelki családban. Isten legyen irgalmas és kegyelmes hozzánk, hogy bölcsen megtehessük ezt alkalomról alkalomra. Amen. Gyertek fennállva, énekeljünk most a 256. dicséretünknek, énekeljük 6. és 7. versét. A 256. dicséretünk 6. és 7. versét, tehát kész már az én szívem.
Most jó voltadért, nagy hálákat adni, és mindenek előtt téged megvallani. A te szentekedet örök én dicsérni. Kelj fel azért mostan én nagy dicsőségem, légy mindenben nékem, kedves segítségem. Erőtlenségemben légy én erősségem.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, úgy indultunk ebben az évben útunkra, azzal a vallomással, a zsoltáros vallomásával, hogy lábaimnak szövétnek a te ígéd. És köszönjük, hogy ez az ige ma is igazgatja a mi gondolatainkat, hogy úgy gondolkozzunk, ahogyan te gondolkozol, hogy neked adjunk igazat, s a te tetszésedet keressük életünkben, ahelyett, hogy emberek tetszésére tennénk, mondanánk dolgokat. Taníts el bennünket tovább is. Köszönjük a te emlékeztetésedet, és köszönjük te neked mindazt, amit lehetővé teszel, hogy meglássunk életünkben. Így köszönjük meg neked azt, hogy a mi törvényeink is elősegítik azt, hogy mi még inkább te veled és a te ügyeiddel foglalkozzunk ezen a napon. Hadd kérjünk téged a mi egész népünkért, azért, hogy fordítsd javunkra, és adjad azt a boldog fölismerést és tapasztalást mindeneknek ebben az országban, hogy a te törvényednek engedni a legjobb dolog, amit az ember életében tehet, a veled való közösségre törekedni, az áldást jelenti mindannyiunk életében. Így fordítsad a mi népünk javára e mostani állapotot és törvényt. Urunk, kérünk téged arra, hogy engedd, hogy ezt a napot itt a mi gyülekezetünkben is egyre bölcsebben tudjuk a te dicsőségedre megélni. Te munkád közöttünk a testvéri közösséget, öntsd ki ránk az imádságnak lelkét, adj nekünk nyitott szívet és igaz vágyakozást a te igazságaid után. Áld meg a mi közösségünket, amikor a szentségek, a sákramentumok által vagyunk együtt. Kérünk téged, Úrunk, hogy így erősítsél bennünket hitünkben és összetartozásunkban minden időben. Köszönjük, hogy ezt megtetted eddig is, és köszönjük, hogy meg fogod tenni ezután is. Ezért is kérünk téged, mindazon családtagokért, akik ma szomorú szívvel vannak itt a mi közösségünkben és gyülekezetünkben, gyászukban és veszteségükben. Emlékezzél meg róluk, és adjad, hogy miközben azokra gondolnak, akiket elveszítettek, mégis hadd találjanak békességet és nyugodalmat benned. Köszönjük neked mindazokat, akiket egyúton járattál velünk. Köszönjük neked mindazokat, akik által erősödhettünk a hitünkben. Köszönjük mindazokat, akiket például állítottál elénk. Urunk, védj körül bennünket, s taníts meg megbecsülni a napokat, az órákat és a perceket. Te vezessél bennünket az elkövetkezendő héten, s adj elég erőt, bölcsességet az elkövetkezendő 6 napra a munkálkodásainkhoz, hadd tudjuk azokat is a te dicsőségedre végezni. Ne hagyd el a te nyájadat, őrizd egyházadat. Amen.